Az Inforádió jogi magazinját hallják 2014. szeptember 25-én. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Pontosította az Európai Bíróság a repülőjárat érkezése időpontjának fogalmát. Ennek a késés miatti kártérítés kiszámításánál van jelentősége. Nem mindegy ugyanis, hogy a földet érést vagy az ajtó kinyitásának időpontját tekintik érkezési időnek, a kettő között szerencsétlen esetben órák telhetnek el. A szabályozásról Kálló Izabella beszélgetett Kriss Attilával, az Európai Fogyasztói Központ igazgatójával.
A vonatkozó uniós rendelet, illetve az azt értelmező Európai Uniós bírósági ítéletek úgynevezett kártalanítási jogot biztosítanak a légiutasok részére, hogyha egy bizonyos időtartamot meghalad a légijárat késése. Itt arról van szó, hogy 3 órás késésnél, hogyha az utas 3 óránál nagyobb késedelmet szenved az érkezési reptéren, tehát a végső célállomására való érkezéskor, akkor őt kártalanítás illeti meg az ő légijáratának hosszától függően. És eddig nem volt egyértelmű, hogy a végső célállomásra való érkezésnél, az érkezési időpontnál mi vehető figyelembe. Tehát például az, hogy leszáll a repülőgép, de még gurul a kifutópályán, hogy beálljon a parkolóhelyére, vagy hogy rögzítik a repülőgépnek az állását a parkolóhelyen, vagy pedig az, hogy kinyitják a légijárat, tehát a repülőgépnek az ajtaját. És most az új ítéletben az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy ezt az érkezési időpontot úgy kell értelmezni, eléggé fogyasztóbarát módon, hogy az számít az érkezési időpontnak, amikor kinyitják legalább az egyik ajtaját a repülőgépnek. Tehát egészen addig, amíg ez nem történik meg, hiszen előfordulhat, hogy még a parkolóhelyen várakoztatják a repülőgépet, addig nem tekinthető megérkezettnek az a légijárat, és így nyilván a késés számítása szempontjából sem tekinthető megérkezettnek az adott légijárat.
De tapasztalták azt az ügyeiknél, hogy ez tényleg valójában problémát okoz? Tehát ezt önök látták a gyakorlatban is?
Elég sok légiutasos panasz érkezik az Európai Fogyasztói Központhoz, és néhány ügyben előfordult az, hogy például az utas arra hivatkozott, hogy ő 3 óra 2 perces késés szenvedett, míg a légitársaság arra hivatkozott, hogy igazából ez a késés csak 2 óra 58 perc volt, és nyilván ilyen esetekben, mint egy ilyen informális fórumként az Európai Fogyasztói Központ nem tud dönteni, nem is tudott dönteni, hanem a kijelölt végrehajtó nemzeti hatóságok voltak jogosultak ebben az ügyben döntést hozni, vagy pedig a fogyasztó bíróságra mehetett, és ott egy bizonyítási eljárás keretében lehetett döntést elérni. Tehát ebből a szempontból ez egy, mondjuk azt, hogy jogértelmezési biztonságot fogadni az eljáró hatóságoknak, illetve a panaszkezelő szerveknek. De tény és való, hogy azért ki kell hangsúlyozni, hogy a vonatkozó uniós rendelet, illetve az uniós bírósági ítéletek sajnos sok kérdést nyitva hagynak, sok mindent nem szabályoznak, és ezért van szüksége arra, hogy ilyen ítéletekkel az Európai Unió Bírósága döntést, vagy állást foglaljon bizonyos kérdésekben, és mint ahogy a korábbi években is most is a fogyasztók számára kedvezőbb értelmezést fogadta el. Egyébként annyit érdemes tudni például, hogy maga a 3 órás késés esetén járó kártalanítás sem található meg a vonatkozó uniós rendeletben, ezt is az Unió Bíróságának a joggyakorlata alakította ki. Tehát ez is egy olyan többletjogosultság, amit az Unió Bírósága jogértelmezés alapján illeti meg az utasokat, és egyébként azt egyre többen tudják már, hogy legalább 3 órás késésnél őket távolságtól függően 250-400, illetve 600 eurós kártalanítási összeg illet meg, viszont azért fontos itt kiemelni, hogy ez nem egy automatikus kártalanítási kötelezettség a légitársaság részéről, hiszen a légitársaság mentesülhet ezen kártalanítási összeg megfizetése alól, hogyha bizonyítja, hogy valamilyen rendkívüli körülmény, tehát például valamilyen időjárási körülmény, lásd vulkánkitörés, hóvihar, vagy valamilyen olyan műszaki technikai körülmény okozta a késést, amely nem volt elhárítható előre és nem volt előre látható. Tehát itt azért nem, azt tudni kell az utasoknak, hogy ez a kártalanítás az nem automatikusan jár, itt a légitársaságok azért bizonyíthatják ennek ellenkezőjét. Hogyha meg vita van a felek között, tehát az utas azt állítja, hogy ez a rendkívüli körülmény igazából nem is állt fent, de viszont a légitársaság továbbra is ragaszkodik álláspontjához, akkor ezekben a vitákban a kijelölt tagállami hatóságok jogosultak egy olyan döntést hozni, amely a felekre kötelező, illetve, ahogy említettem, még a bírósági út egy lehetséges fórum.
Most az Európai Bíróság döntése kapcsán indulhat több ügy, most, hogy egyértelművé tették ezt a jogszabályt?
Elképzelhető, hogy ez alapján a korábban még panasz nem benyújtó fogyasztók is megkeresik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központot. A korábbi években nagyságrendileg van 150-200 légiutasos panaszt kezeltünk, nem csak magyar fogyasztók, hanem más EU-s országbeli fogyasztók részéről benyújtott panaszokat. Azt gondolom, hogy a panaszok száma az folyamatosan növekszik, tehát elképzelhető, hogy emiatt is többen fognak hozzánk fordulni. Jellemzően mindig az indulási ország szerinti hatósághoz kell fordulni, vagy pedig, hogyha az unión kívülről az unión belülre érkezik egy járat, akkor az érkezési ország hatósága jogosult eljárni.
Kriss Attilát, az Európai Fogyasztói Központ igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Néhány kivétellel mindenféle képzésre köthet tanulmányi szerződést a munkáltató és a munkavállaló. A megállapodásra vonatkozó alapvető szabályokat a munkatörvénykönyvbe rögzíti, de attól a szerződő felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A tanulmányi szerződéssel a munkáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a tanulmányok ideje alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn, legfeljebb 5 éven keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A munkáltatói támogatás leggyakoribb formái a tandíj átvállalása és a képzés idejére szabadnapok biztosítása. A tanulmányi szerződés legfontosabb szabályairól Kálló Izabella beszélgetett Beck Judittal, a DAS Jogszervíz jogi előadójával.
Alapvetően a munkatörvénykönyve az, amelyik a tanulmányi szerződésre vonatkozó előírásokat tartalmazza. Ugye ezt a munkavállaló és a munkáltató kötírással ezt a szerződést. Ebben állapodhatnak meg különböző képzések elvégzésére, támogatására. Nagyon fontos, hogy csak akkor lehet tanulmányi szerződést kötni, hogyha a munkavállaló szeretne egy képzést elvégezni, tehát nem a munkáltató kötelezi erre, illetve nem köthető tanulmányi szerződés olyan esetre sem, amikor jogszabály alapján egyébként járna a kedvezmény a munkavállalónak. Tehát ami egyébként őt megilleti, arra a kedvezményre külön már nem szerződhetnek.
Mikor mentesülhet a vállalt kötelezettségek alól a munkavállaló?
A munkavállaló akkor mentesül a szerződésben foglalt kötelezettségei alól, hogyha a munkáltató súlyos szerződésszegést követel. Tehát például, hogyha a szerződésben megállapodnak abban, hogy a munkáltató fizeti ki mondjuk a tandíjat, ám ezt nem teszi meg, mégsem fizeti ki kellő időben ezt a díjat, akkor a munkavállaló már mentesül a kötelezettségei alól.
Mi a helyzet fordított esetben? Tehát, hogyha a munkavállaló szegi meg a szerződésben foglaltakat?
Akkor a munkáltatónak lehetősége van elállni a szerződéstől, tehát egy olyan helyzetet keletkeztetni, mintha meg sem kötötték volna ezt a felek, ezt a megállapodást, ilyenkor egy elszámolási kötelezettség merülhet fel, és a munkáltató visszakövetelheti azokat a támogatásokat, amiket ő a munkáltatónak adott. Fontos, hogy ezt visszakövetelheti, tehát nem feltétlenül kötelezettsége ez neki, ez egy lehetőség. Azonnali hatállyal felmondhatja, hogy a körülményeikben lényeges változás következik be. Ugye ezt a kifejezést, ezt a szót használja a jogszabály is, hogy lényeges változás, tehát ezt nem lehet előre megmondani, hogy mi minősül ilyennek, akkor ezt a mind a két fél azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyenkor, hogyha ezt a munkáltató teszi, tehát a munkáltató mondja fel, akkor ugye a munkavállalónak nem kell visszafizetni a nyújtott támogatást, ha viszont a munkavállaló mond fel, ez ugyanúgy egy elszámolási kötelezettséget keletkeztet.
Minden képzésre köthető tanulmányi szerződés?
Alapvetően igen, iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli képzésre, tanfolyamra lehet tanulmányi szerződést kötni. Az a két kivétel van, amit a beszélgetünk elején említettem. Tehát, hogyha a munkáltató kötelezi a munkavállalót a képzés elvégzésére, arra nem lehet, illetve hogyha egyébként járna neki kedvezmény, akkor sem lehet arra szerződést kötni.
Mennyire egyértelműek egyébként a tanulmányi szerződésre vonatkozó szabályok? Mi az, amit tapasztalnak? Mennyire jók, mennyire okoz vitát munkavállaló és munkáltató között?
Maga a jogszabály az egy alapvető rendelkezési kört határoz meg, hogy a feleken múlik, hogy mit rögzítenek még a szerződésben. Az a jó, hogyha minél részletesebben meghatározzák a felek jogait, kötelezettségét, hiszen akkor a vitás helyzetek is elkerülhetőek. Hogyha egy elnagyolt szerződéssel találkozunk, az keletkeztethet főleg vitás helyzeteket. Tehát, hogyha nincsen rögzítve, hogy mit vállal a munkáltató, illetve a munkavállaló. Itt a támogatások nyújtását mondja ki a törvény, a jogszabály, viszont nem mondja meg, hogy ez milyen támogatás. Ez az, amit mindenképp célszerű egy szerződésben rögzíteni. Ez lehet például a díjnak az átvállalása, a tanszerek, a tankönyvek beszerzése, a munkavégzés aluli mentesítés, a tanítási képzési napokra. Ugye ez az, amiket pontosan meg kell jelölni a szerződésben.
De gyakran találkoznak vitákkal?
Előfordul, igen, hogy ebből vitás helyzet adódik, hogy ilyennel találkozunk. Ez főleg akkor merül fel, hogyha olyan helyzetre kötnek például a felek, amire egyébként nem lehetne szerződést kötni.
Beck Juditot, a DAS Jogszerviz jogi előadóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.